Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 318-as számú énekének eléneklésével. 318-as éneket énekeljük. Thank you. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 10. számú liturgiát énekeljük. 62. oldalon található evangélikus énekes könyvünkben a 10. számú liturgia.
Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg? De nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és reménykedem ígéretében, mert az Úrnál van a kegyelem, és nála bőségesen van megváltás.
Dicsőség az Istennek a magas mennyekben, Fiúnak, Szentléleknek, mindörökké, ámen.
Ahogyan könyörül az Atya az ő fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Reád bízom magamat, cselekedje velem irgalmat szerint az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Írval az Úr Isten, immáron én nékem. Írgalmaz Úr Isten, immáron én nékem. Mert Te benned bízik, Uram az én lelkem, és Te benned nyugszik, Uram az én szívem.
Testvéreink, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség és jó akarat embernek, világ bűnét bár.
Meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg gyülekezeted könyörgését, és mivel a hitet Te ébresztetted bennünk, add, hogy amit hittel kérünk, megkapjuk tőled, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnap oltár előtti felolvasású kijelölt igét, melyet megírva találunk Pál apostol Filippiekhez írt levelének első részében, a 3. verstől a 11. versig a következőképpen. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban és az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanulad Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. Hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, hallgassunk meg egy bejelentést, egy bizonyságtételt, emese. Nagyon titokzatosan jelentette be, hogy valamit szeretne mondani.
Erősen a mi Istenünk. Hát egy izgalmas örömhírt szeretnék a testvérekkel megosztani. Nem fogom bőgés nélkül kivinni. Szóval kaptam ma reggel egy SMS-t Mártontól, és a szülőszobám annak Jankával. Úgyhogy imádsággal gondoljuk rájuk, és hát reméljük, hogy minden rendben lesz. Ezt szerettem volna.
Köszönjük szépen. A Márton az Kulcsár Márton, jó, és Petilla Janka, aki most bent van. Úgyhogy akkor imádságba hordozzuk őket. Már egy pár nappal túlhordta ismeretem szerint a babát. És akkor, ha már itt ilyen kórházi bejelentések vannak, Judit lányomat is megműtötték, és úgy néz ki, hogy ma megy haza. Tehát ilyen hálaadással, meg könyörgéssel lehetünk az Úr előtt. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 244-es számú ének eléneklésével, készülve az ige hirdetésre. 244-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igéhirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 18. fejezetében, a 21. verstől a 35-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom a 18. fejezet 21. versétől. Így szól Isten igéje. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, ami a van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávolodott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. A szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant az ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így lesz majd az én mennyei atyám, így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Amen. Ez Isten igény. Kedves testvéreim, sokszor emlegetek régi történeteket, öreg barátaimról, de nagyon sokszor megtapasztalhattam azt, hogy egy-egy emberi cselekedeten keresztül miképpen mutatkozik meg az Isten igazsága, hogy miképpen mutatkozik meg egy-egy emberi cselekedeten az, amit az Úr szeretne megvalósítani közöttünk, és ő arról beszél, hogy ez az Isten országa. Egyszer, amikor egyik barátomat látogattam, elfelé jövett már tőle, akkor befordult hirtelen a kamrába, és leemelt egy doboz kakaót a polcról, és átadta nekem. És kérdeztem tőle, hogy hát miért adod ide ezt a kakaót? Hát kell ez neked is. Szóval hány gyereked van? Mondom 4. Hát akkor kell az nektek otthon, és vigyed. Jöttek hozzám hollandok, hoztak hozzám kakaót, de hát nem iszok én meg ennyi kakaót, itt van, vigyed előle. És ez az ember többször bizonyságot tett arról, hogy amit kapott, azt osztotta, és magáról így nyilatkozott, hogy a havi bevétele az 30 000 forint, de 50 000-et ad havonta szét az embereknek. És valóban, amikor máskor jártam nála, akkor mondta, hogy itt van 20 kiló krumpli, vidd már el a postára, add már fel erre a címre, mert jártam egy lelkésznél evangelizálni, és láttam, hogy nagyon szegények. Én most kaptam egy zsák krumplit, a felét bepakoltam, és mondom, Józsi bácsi, hát ez drágább lesz feladni postán, mint hogyha megvenni a krumplit otthon. Nem, ezt kaptam, én most ezt küldöm nekik, mert nekik szükségük van rá is. el kellett vinnem a postára, és feladtam. Ez az ember, amit kapott, azt adta tovább. Amit kapott az Úrtól, azt megosztotta azokkal, akik a környezetében voltak. Tehát ő arról tesz bizonyságot, hogy valamit kap, és szívesen osztja tovább. A mai igényben meg azt látjuk, hogy egy olyan emberről van szó, akinek adtak, de nem adott tovább semmit sem belőle. Péternek egy nagyon érdekes kérdése hangzik el, elolvasott ige szakaszunknak az elején. Péter azt kérdezi itt a 21. versben, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Tehát hányszor kell nekem megbocsátanom az én felebarátomnak, az én atyám fiának? 7-szer, kérdezi Péter. A 7 az nyilván egy szép szám, de hogyha tudjuk, hogy a zsidók hogyan gondolkodtak, akkor tudjuk, ez a teljességnek a szám, hogy mindig meg kell bocsátanom, ezt kérdezi Péter alapvetően Jézustól, hogy mindig meg kell bocsátanom az atyám fiának, akárhányszor jön hozzám. És akkor mondja neki Jézus, hogy nem 7-szer, tehát nem mindig kell megbocsátanod, hanem 70-szer, 7-szer, a mindignek a 10-szerese szorozva a mindiggel. Mindig meg kell bocsátanod a fele barátodnak. Tehát Jézus válasza egy olyan emberek számára elképzelhetetlen, és ezért is aztán Jézus, hogy megmagyarázza ezt, általában, amikor valami olyasmiről beszél Jézus, ami az ember számára nehezen megfogható, akkor egy példázatot állít elénk. A tanítványok elé is példázatot állított, és a Szentíráson keresztül mi is példázatot kapunk. És azt mondja, hogy a mennyek országa ahhoz hasonlít, hogy? És ez válasz arra, amit Péter föltesz, őszinte kérdésként. Mert előtte egyébként itt arról van szó, hogy ha vétkezik az atyád, menjen hozzá, nincs meg, és akkor, de hányszor lehet ezt csinálni, hogy vétellen nem elmegyek hozzá, megint beszélek vele, elviszem másikhoz gyülekezete, és ott hányszor lehet ezt csinálni? És akkor azt mondja neki Jézus, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer, mert az Isten országa úgy néz ki. És akkor elmondja a példázatot, az Isten országa úgy néz ki, hogy van egy király, aki összehívja a szolgáit számadásra, és kiderül, hogy valaki egy elviselhetetlenül nagy tartozással van a király felé. Egy olyan tartozással, amit nem tud megfizetni, elképzelhetetlen, hogy meg tudná azt fizetni. Egy olyan nagy mennyiségű tartozásról van szó, ami egy ember számára teljesen elképzelhetetlen, hogy azt meg lehet fizetni. Tehát alapvetően ebben a példázatban elénk állítja azt, hogy az Isten országa ilyen. Na most azt jó tudnunk, hogy az Isten országán nem azt kell elképzelni, hogy majd ha meghalunk és akkor oda kerülünk az Isten színre és ott leszünk, ahol az Isten minden mindenekben, az az Isten országa, hanem hogy Lukács evangéliumában Jézus a tanítványoknak elmondja, hogy Isten országa nem itt van, meg nem ott van, hanem bennetek van, meg köztetek van. Ez mind a kettőt jelenti, az a szó, ami ott szerepel, és egyébként így is igaz. Valóban ezt tapasztaljuk meg, hogy az Isten országa bennünk van, vagy bennünk lehet. Ha Krisztus újjáteremt, újjászül bennünket, akkor az Isten országa belénk kerül, mert az Isten országának a rendje, törvénye kezd el működni bennünk, a gondolatunk arra alapszik. És természetesen ott van köztetek, mert ha ketten, hárman, egy akaraton együtt vagytok, akkor Isten ott van közöttetek, és ahol Jézus Krisztus ott van az Isten országa. Tehát ha Jézus benned van, akkor ott van az Isten országa. Ha ketten, hárman együtt vagytok, és Jézus Krisztus közöttetek lehet, akkor ott van az Isten országa. Tehát erről az Isten országáról beszél ez az ige. Szakasz nem arról az eljövendőről, amikor az Úr lesz minden mindenekben, hanem itt az Isten országa úgy néz ki, hogy ahhoz hasonlít, mint amikor összehívja a királya a szolgákat, és akkor kiderül, hogy egyik szolgának nagy tartozáson, 10 000 talentum. Egyszer kiszámoltam, hogy hány kamionnyi aranyat jelent az, ami alapvetően elképzelhetetlen, hogy egy valaki tisztességes munkával azt megkeresse, akár egy életen keresztül is. Tehát az ember úgy el van adósodva, hogy ő nem tudja megfizetni. És amikor a számonkérés érkezik, akkor ő ezzel szembesül, hogy van egy megfizethetetlen mennyiségű tartozása. Ezt a fizetséget nem lehet, ezt a tartozást nem lehet megfizetni semmivel sem. És ezért is mondja a király, oké, akkor eladom téged, a feleségedet, meg a gyerekeidet, meg mindenet, ami van. Tehát szolga leszel. El leszel adva. Nem fogsz magadról gondosni, nem fogsz magadról határozni. Szolgaságba kerülsz. Tehát olyan nagy fizetség, ami az egész családjának a szolgaságba való jutását jelenti. És mégis ez az őrült ember, aki ott áll a király előtt, ez az őrült ember azt mondja, hogy hát Uram, akkor adj egy kis időt, aztán majd megfizetem neked. Nem éri föl észre, hogy képtelen vagy, megfizetni. Képtelen vagy kiegyenlíteni ezt a számlát. Akkora hatalmas ez a számla, és mégis ő azt mondja, hogy hát leborult, hogy légy türelemmel hozzám, és majd mindent megfizetek neked. Őrült ember. Ez a mentalitás hasonlít ahhoz, ami a törvényadáskor ott volt Mózes idejében, amikor az Úr elmondja az ő rendelkezéseit, adja az ő igéit, arra nézve, hogy ő hogyan szeretné berendezni az emberek között az emberek életét, akkor azt mondják az emberek, hogy rendben van, megtesszük. Ez engem annyira merre vágott, amikor először találkoztam ezzel, hogy ti ennyire naívak vagytok ott, kedves zsidó atyafiak, amikor az Isten adja nektek az igéjét ott a pusztában. Annyira naívak vagytok, hogy úgy gondoltátok, hogy ti ezt meg tudjátok tartani? Hát nem kellett volna, hogy térdre esnetek abban a pillanatban, és azt mondani, hogy hát ezt nem tudjuk megcselekedni. Uram, ez képtelenség. Hát én nem tudom a fele barátomat szeretni, én nem tudom az ellenségemet szeretni, én nem tudom nem a rossz hírét kelteni a fele barátomat, az jön ki belőlem. Én nem tudok nem lopni, hát az jön belőlem, hogy mindent megszerzek magamnak, ami kell. Le kellett volna borulniuk ott az Isten előtt. Ahelyett ők azt mondták, hogy rendben van, akkor megtartjuk. Mint ahogy ez az atyafi is mondja, 10 000 talentummal tartozol. Rendben van, egy kis türelemmel, légy, aztán majd megadom. Tehát olyan, mintha azt mondanánk, hogy tartozol 4 milliárd forinttal valakinek. És jó, oké, hát van havi fizetésem 200 000 forint, ebben a 200 000 forintban akkor majd visszafizetem neked. Legyél kis türelemmel. Hát számold már ki, ember, hogy mennyit jelent az. Mikorra fogod te ezt a mennyiségű pénzt visszafizetni? Soha. Tehát neked ott le kellett volna borulni, és azt mondja, hogy kegyelem. De az Isten megkegyelmezett neki, anélkül, hogy kérte volna, mert azt mondja, hogy rendben van, elengedem. Elengedem a tartozásodat. Elengedem azt a tartozást, amit az életben soha ki nem tudtál volna fizetni. Nem kell visszafizetned. Aztán ez az ember kimegy, elmegy a király elől, és találkozik az utcán egy másik ember. És na itt van az, amiért felhoztam én a lelkész barátomnak, öreg lelkész barátomnak a példáját, hogy amit kapott, abban a pillanatban osztotta tovább. Hogy ez az ember, aki megtapasztalja ezt a mérhetetlen nagy mennyiségű tartozás elengedését, a másik emberen számon kéri azt a néhány dénárt, azt a 100 dénárt, ami egyébként, mit tudom, egy havi fizetés, vagy a körüli összeg. Amit egyébként tényleg vissza lehet fizetni, ha szépen beosztja az ember egy év alatt a megspórolt pénzéből visszafizeti. Tehát ő tényleg egy reális alapot mondott, legyél türelemmel, és akkor vissza fogom neked adni. De ez az ember azt mondta, hogy nem. És abban a pillanatban visszakérte tőle a pénzt, mert nem tudta megadni, odaadta a bíróságra. Tehát ennek az embernek a lelki világa rettenetes. Ennek az embernek a lelki világa megmagyarázhatatlan. És mégis azt látjuk, hogy az emberek ilyenek. Ilyenek vagyunk mi. Hogy az Isten mérhetetlen nagy mennyiségű bűnt megbocsát az embernek, és mégis a másik két kérjük számon. Mégis a másik két ütközik ki. És nem abban a kegyelemben feledőzünk, amikor az Isten azt mondja, hogy elengedem az összes bűnöket. Nem kérek tőled semmit sem. Én kifizetem a tartozásodat. És mi pedig az emberek számon kérjük a másik emberen a bűnt. Számon kérjük a másik emberen az engedetlenséget. A mai útmutatónak az egyik rövid igéje, egy nagyon kedves ige, volt ige hirdetése, alapige is, jó fél évvel vagy évvel ezelőtt pontosan, már nem emlékszem mikor, Ézsaiás könyvében, amikor Ézsaiás próféta az Isten felé könyörög, és azt mondja, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, akkor az nagyon visszhangzott bennem, és hosszú ideig ott is maradt a szívemben, és most megint előjött egy rövid ige formájában ezen a mai vasárnapon, hogy Ézsaiás azt mondja, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, és felismerhetővé tennéd magadat, bárcsak személyesen találkozhatnánk veled, bárcsak megmutatnád magad, és a veled való találkozás az megtörténhetne az életemben, hogy mindenki felismerhetné a te valódat, és átélhetné a te kegyelmedet valóságban. Példabeli emberünkből ez a lelkiség hiányzott. Ez a lelkiség hiányzott, hogy bárcsak megmutatnád magadat, Uram, a teljes valóságban, és a te kegyelmedet átélhetnénk. Ez az ember átélte azt, hogy elengedik a bűnét, elengedik a tartozását, de nem volt ott a szívében az Istennel való találkozásnak az öröme és az Istennel való találkozásnak a reménysége. Szegény farizeusok is ezért álltak mindig bambán Jézus Krisztus mellett a tudományukkal, mert egyébként ismerték az Istennek a törvényét, tudták, hogy mi az Istennek a rendje, tudták, hogy mit szeretne az Isten megvalósítani az emberek között, és mégsem értették, hogy Jézus mit, miért csinál. Mindig föltették a maguk kérdéseit, mindig föltették a maguk elképzeléseit Jézus Krisztus elé. És Jézus Krisztus mindig, mint a szatan buborékot, amikor hozzáér az emberit, szétpukkantotta. A gondolkodásukat is, a teóriáikat is, azokat az isteni igéket is, amiket egyébként hoztak, csak nem jól alkalmaztak, szétpukkantotta, mert egyébként hiányzott ezekből a farizeusokból az, hogy az Istennel való személyes találkozásban átélnék az Istennek a mérhetetlen nagy kegyelmét. Ami annyit jelent Jézus példázatában, hogy 10 000 talentumnyi adósságot elengedett az Isten. Egy élet alatt visszafizetetlen mennyiségű tartozást elengedett az Isten. Azon a szomorú következmény, hogy sokszor, amikor a kegyelmet valaki elfogadja, és a kegyelmet alapvetően megéli, de az ismeret, a szokás valami miatt felhőbe burkolja a kegyelemnek a csodáját, leárnyékolja azt, amit az Isten megadott az életén, és elfelejtkezik róla. Elfelejtkezik, hogy ő mit élt át, és azt gondolja, már elhiszi, hogy egyébként ő valóban tökéletes. Na, az ilyen emberek miatt káromoltatik az Isten országon, akik a maguk igazságában vannak. Olyan megdöbbentő volt, hogy Liza néni mesélte azt, amikor való evangélizált. Ettől mondtam már a testvéreknek, mert vannak ilyen pontok az életemben, amik úgy nagyon mellbe vágtak annak idején, amikor először hallottam. Mesélte azt, hogy való evangélizált egy kis faluban, és amikor kikísérte a falu egyik hívő embere a buszmegállóba, és ott várakoztak még a buszmegállóba, mondta Liza nének ez az asszony, hogy tudod, Liza, ebben a faluban csak én vagyok hívő ember. Mert a többieket jól meg tudta ítélni. A többiekről mindről tudott mondani valamit, ami miatt egyébként nem igazi hívő ember. Magát viszont fölmentette. Magáról nem tudott mondani olyat. Pedig pont fordítva lett volna jó. Hogy azt mondja, hogy tudod, Liza, mennyi bűnt hordozok én? Könyörög már értem, hogy az Isten kegyelmét naponta tapasztalhasson. És nem azzal a vagánysággal lett volna ott, hogy egyébként a többiek között mind elbuktak. Biztos így is volt egyébként. Tehát el tudtam volna mondani, hogy kinek mi a sara, hogy kinek miben van hibája. Csak azt felejtette el, hogy ugyanabban a helyzetben van. És hogyha azok az emberek, akik elbuktak az ő látása szerint, de az Isten kegyelméhez odafordultak naponta, akkor sokkal jobb helyzetben voltak, mint ő, aki ezt egyébként akkor látta. Tehát olyan megdöbbentő látni, hogy sokszor a kegyelmet megtapasztaltak is, hogyan homályosodnak meg a megszokásukban, a rengeteg ismeretben, amit megszereztek, jól forgatják az igéket, jól tudják alkalmazni önmaguk védelmére a bibliai történéseket is akár. Péter kérdése az volt, hogy 7-szer is megbocsátott? Jézus válasza azt, hogy végtelen számszor is megbocsássál. Mert olyan kegyelem részese vagy, amely arra kell, hogy indítson téged, hogy minden embernek számtalanszor megbocsássál. Te egy olyan kegyelem részese vagy, ami arra kell, hogy indítson, hogy embereknek ne rújjál fel semmit, hisz magad sem vagy abban a helyzetben, hogy bárkinek bármit felróhassál, hisz te is kegyelemből élsz. Ahogy Luther Márton szoktuk idézni, hogy kórdúsok vagyunk, ez volt az utolsó mond, hogy bizony kórdúsok vagyunk. Halál akkor ezt mondta, rádöbbent, hogy persze, Isten kegyelme sokat jelent az ember számára, mert új életet kapok, mert új életbe indít el az Isten, és megtapasztalok sok mindent Isten kegyelméből. De azt naponta újra és újra meg kell tapasztalnom, és naponta újra át kell élnem, hogy senki vagyok. És a másik kórdusnak tudom mondani, hogy hé ember, ott osztanak kenyeret. Ott tudsz naponta magadhoz venni valamit, mert én is oda járok. Én nem tudok neked adni, de ott kapom én is, gyere ide. És akkor elmondja az ember, hogy az igében, meg a közösségben, meg a gyülekezetben, meg az igehirdetésben, meg a biblia olvasásban, meg könyvek olvasása, itt kapom a kenyeret, tehát ide gyere te is. Bizony kódusok vagyunk mind, bizony mindnyájan rászorulunk arra az Istenre, aki kegyelméből osztja nékünk a megoldást az életünkre. Tehát nem ítélő bírákra van szükség ebben a világban, hanem a kegyelem hirdetőire. Mert aki ítélő bíró lesz, arról úgy beszél itt ebben az igében az Isten igéje, hogy amikor ez a gonosz szolga a másik embernek nem engedte el, a másik szolgának nem engedte el a tartozását, akkor haragra lobbant az ura, és átadta őt a hóhéroknak, ami meg nem fizeti neki az egész tartozást. Egyszerűen figyelni, hogy a 10.000 talentum újra játszik, tehát újra játékba került. Az, amit elengedett az úr, az a 10.000 talentum, az el volt engedve neki, de amikor a számonkérés jött a másik szolga felé, az a 100 dénár ügyében, akkor utána azt mondta neki az úr, hogy rendben van, te ilyen voltál, akkor visszajött a 10.000 talentum tartozásod. És a hóhérok kezére adta, és ott van az ítéleten ez az ember. Tehát így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atya fiainak. A szívből való megbocsátás, nem a látszat szerinti megbocsátás, hogy oké, bocsánat, elnézést, jó, megbocsátottam, hanem a szív szerinti. Amikor nem tulajdonítok neki semmit sem. Nem tudom, átéltétek-e már ezt a megbocsátást? Mert azt, hogy megbocsátok, de egyébként nem felejtek, szokták mondani. Akár 1956 kapcsán is, vagy más ilyen nagy gazemberségek kapcsán. Hogy megbocsátottam, de nem felejtek, az nem megbocsátás. A megbocsátás az, hogy megbocsátottam neki, és elfelejtettem. És nem rohom föl neki, még akkor sem, hogyha tudom, hogy milyen gazember volt. Nem rohom föl neki, mert Isten nekem megbocsátotta az egész életemet. Hát hogy nem bocsáthatnék meg a másik embernek? És hogyha így maradsz, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ha így maradsz az életedben, akkor ott maradsz az ítélet alatt. Isten ezért azt mondja ebben a mai igében is, hogy az Isten kegyelme nem más, mint hogy az egész életed meg van bocsátva, ezért neked is osztani kell, nem 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer. Azért, hogy az Isten országa működjön itt közöttünk. Mert egyébként, ha nem tudunk megbocsátani, akkor Isten országa nem működik. Akkor nincs az Isten országa közöttünk. Nem az az Isten országa, ami majd eljövendő, hanem az, ami itt van közöttünk, meg bennünk. Ez az Isten országa akkor működik, ha ez a megbocsátás működik az életedben. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy mérhetetlen nagy kegyelemmel viseltetsz a világ felé. Olyan sokszor megmutattad kegyelmedet az ószövetségeken keresztül, az ószövetségi történeteken keresztül, aztán az új szövetségben fiat élete árán is. És aztán megmutattad az egyház története során oly sokszor, hogy mi nagy kegyelemmel vagy a botladozó gyermekeid felé. Köszönjük, Urunk, hogy 10.000 talentumit elengedtél. Add meg, hogy a mi szívünkben fölgerjedhessen ez a mérhetetlen nagy szeretet, és fele barátaink felé elengedő szeretettel lehessünk. Hogy azt a kegyelmet, amit mi tőled kaptunk, azt gyakorolhassuk tovább. Így áld meg bennünket, Urunk, a házasságban, a házassági megbocsátásokban. Így áld meg bennünket a gyerekeinkkel való kapcsolatban, a gyermekek bűneivel kapcsolatban. Így áld meg a testvéri viszályokban, feszültségekben. Add meg, hogy azok a bűnök, amelyek tönkretettek családi kapcsolódásokat, azok benned oldódhassanak föl a te kegyelmedben, bűnbocsátó kegyelmedben. És így old meg, Urunk, olyan történelmi feszültségeket is, ami a mai napon is itt áll előttünk, ami ott 1956-ban létezett, és aztán hosszú évtizedeken keresztül mai napig tart. Add meg, hogy benned oldódhasson föl, és hadd lehessen békesség azok szívében, akik békétlenkednek, és hadd lehessen megbocsátás azok szívében, akiknek te is megbocsátottál minden. Így áld meg bennünket, Urunk, ebben a mai napban, hogy a te dicsőségedet tudjuk megélni a veled való életet. Segíts bennünket, Urunk, hogy itt a Földön valóságos mennyországként, Isten országaként tudjuk megélni a veled és a benned való kapcsolatot. Add meg, hogy ketten, hárman, egy akaraton összejöhessünk. Add meg, hogy szívünkben ott lehessen a te megváltásod, életújító kegyelmed. Ments meg bennünket, Urunk, a megszokástól, a beleszokástól, ments meg a gőgtől, ments meg a tudálékosságtól, ments meg bennünket attól, hogy azt gondoljuk, hogy értünk mindent, de köszönjük, hogy te úgy szerez bennünket, hogy példákban, példázatokban elénk adod a te országod titkait. Ezt a mai napot is így áld meg, Urunk, az életünkben. Amen. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben tartjuk meg az Isten tiszteletet, de azután tovább folytatódik, mint ahogy már hirdettem is, és a két havi hírlevélben megtalálható a részletes program, illetve megtalálható még a meghívó is. Ugye van még meghívó az asztalon? És a helyi újságban is megjelent a plakát, amelyen rajta van a program. Tehát a lényeg az, hogy következő vasárnapon szokott időben kezdjük az Isten tiszteletünket, de nem megyünk haza, hanem együtt leszünk ebédre, és utána pedig délután egy előadást hallgatunk meg, tehát egy reformációi csendes nap keretében leszünk együtt, amelynek a végén lesz a Cantamus koncert, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Így szeretnénk a reformáció ünnepét megünnepelni, amikor az Isten belenyúlt az ő népének az életébe, és újra elénk állította azokat az igazságokat, amelyekkel indult a kereszténység, felhasználva Luther Mártonnak az életét, munkásságát. Tehát jövő vasárnap úgy készülnek a testvérek, hogy hadd lehessünk együtt egy gyülekezeti testvéri közösségben, református testvéreket is hívjuk. Isten tisztelet külön lesz nekik megtartva, de utána hívtuk őket ebédre. Természetesen másokat is lehet hívogatni, mint hogy a csendes napra szeretettel hívjuk és várjuk azokat is, akik a gyülekezetünk környezetében élnek. Erre az alkalomra tehát ebédet is készítünk, együtt ebédelünk, és utána délután még egy előadás is lesz, illetve a koncert. Még a héten, szerdán lesz egy reformációi ünnepségünk. Az a sorozat, amit elterveztünk, hogy két szerda és a vasárnapi alkalom. Most szerdán lesz 26-án egy zenés együttlétünk, Dinny és József daltulajdonosnak mondta magát. József, aki protestszong énekesként kezdte, aztán a rendszerváltás után felfedezte a zsoltárokat, és korabeli hangszerekkel és ritmusban, meg dallamban énekli ezeket a zsoltárokat. Huszár Gálnak az életét kutatta, és ennek a kutatásnak az eredményét hozza most elénk. Egyébként egy könyvet is írt róla, és CD kiadása is megtörtént, úgyhogy talán itt lesz a bemutatója a könyvének, meg a CD-jének közöttünk. Tehát szerdán 18 órakor kezdődik ez az alkalom, mint ahogy elmúlt szerdán is a nagyvarsányi részúró zenekar itt szolgáltat közöttünk. Akik itt voltak, megtapasztalták, hogy valóban egy olyan testvéri közösség alakulhatott ki itt a koncert kapcsán, ami egyébként közelebb vitte szívünket ahhoz az Úrhoz, akit ünnepelünk a reformáció ünnepén is, mert vissza a forráshoz. A Sola Scriptura, egyedül a Szentírás, meg a Solus Christus, egyedül Krisztus a megváltó. Ezek a gondolatok fogalmazottak meg bennem, hogy valóban Krisztusban, az Isten igéje mellett egy zenekarral is milyen csodálatosan meg lehet élni ezt a közösséget. Akik nem voltak itt, azoknak mondom, hogy milyen kicsi a világ, hogy eljött velük a lelkészük is, a baptista lelkész Nagyvarsányból. És amikor kiderült, hogy Györfi Mihály meg görögszállási cigány testvérek is jöttek, akkor az a Györfi, akinek a lánya Györfi Judit a teológián írt dolgozatot, mondom, igen, a lányom teológiáját és záró dolgozatát egyébként a cigány misszióból írta, mert hogy együtt voltak Anna Marie Cole nevű református teológiai tanárnál, aki egy ilyen munkacsoportot hozott létre, amelyben voltak baptisták, metodisták, reformátusok, evangélikusok, teológus hallgatók, és együtt készültek a záró dolgozatuk, a diploma dolgozatuk megírására. És az a lelkész meg a Judit lányom együtt volt ebben a csoportban, és akkor rögtön kiderült, hogy egy kicsi a világ. Jó volt látni a zenészeken, hogy valóban szolgálni jöttek. nagyon szépen játszottak, de sokkal többet jelentett számomra az, hogy szívből játszották azt, amit játszottak. Jó volt látni, hogy nem kivagyi módon villogtak a zenéjükkel, hanem valóban az Isten dicsőségét szolgálták. És remélem így lesz majd ez a Contemus koncerten is, és a Dinnyi és Józsinak a zenei előadásán is. Tehát hétfőn asszonykör lesz 15 órakor, kedden 9 órakor babalmakör, 17 órától biblióra most itt a gyülekezeti központban, szerdán pedig lesz az a reformációi zenés este Dinnyi és Józseffel, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Vasárnap a reformációi csendes napunk, illetve távolabbi programként a női férfi csendes hetek lesznek Biatorbágyon november 6-ától 11-ig, illetve férfi hét 13-ától 18-ig. Ifjúsági hétvége pedig Pilis Csabán november 18-ától kezdődően lesz. Akik szeretnének ezekre jelentkezni, azok szóljanak, hogyha kell segíteni benne, internetes jelentkezés. Nem egyszerű dolog, most változott a torbányi jelentkezési rend. Akik nem tudnak internettel bánni, bátran szólnak, és akkor segítünk ebben. Az imádság lista hírlevelünkön itt szerepel, Emese kibővítette Kulcsár Márton testvérünkkel, nincs rajta a listán a Márton és a családja, de hordozunk imádságban Jankát, hogy a szülésben megtapasztalhassa azt, ami az anyáknak adatik meg, hogy mit jelent az, amikor a méhük gyümölcse a kezükbe kerül, ez valami csoda, amit mi nem fogunk átélni férfiak sohasem, de csoda, hogy ott van a gyermek a kezükben. Hordozzuk tehát őket imádságban, hogy mind a gyermek szülésében, meg a nevelésében az Úr vezethesse őket. És ahogy említettem, Juditot is megműtötték, epéjét kivették pénteken, most már ma úgy néz ki, hogy megy haza. Reménység az, hogy minél hamarabb talpra áll és családjának lehet a házi asszonya. Többieket, akik itt az imádságlistán vannak, kérem, hogy ugyanúgy hordozzák a testvérek szeretetben. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezésül énekeljük 443-as számú énekünk első versét, Vezess Jézusunk kezdetű énekünket, 443-as éneket. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy ezen a mai napon itt lehetünk most együtt, és fejet hajthatunk előtted, meghajthatjuk térdünket is. A mennyei Atya előtt, aki mérhetetlen nagy kegyelmével elengedte azt a tartozásunkat, amely az egész életünket rabszolgaságba döntötte és tönkretette. Köszönjük, Urunk, hogy Te ilyen kegyelmes Isten vagy, és elengedted a tartozásunkat. Fiatban, az Úr Jézus Krisztusban megbékültél ezzel a világgal, és köszönjük, hogy ezt a megbékülést ki a maga életére is megkérheti, elkérheti. Úgy köszönöm, hogy sokan megtapasztalhattuk ezt a kegyelmet, és ezt a kegyelmet, amit tőled tapasztaltunk, add meg, hogy valóban tovább is tudjuk adni. És így kérünk, Urunk, ezért a mai napért is most, amikor a 56-os forradalomnak az 60. évfordulóján sokan együtt vannak, sokan mondanak beszédet, sokan cserélnek gondolatot. Add meg, hogy kinek-kinek a szívében Te munkálhasd a békességet, a megbékülést. Köszönjük, Urunk, hogy akkor ott emberek szívébe beleültetted a gondolatot, hogy az ellen, a rendszer ellen, ami megnyomorította őket, szóljanak és elmondják a véleményüket, hogy szabadság lehessen. Add meg, hogy ez a gondolat, ami akkor is megfogalmazódott az emberek szívében, meg megfogalmazódott 499 évvel ezelőtt is ott Luther Márton szívében, amikor mindaz ellen, ami akkor ott az egyházban uralkodott és működött, megszólíthattad az ő szívét, és ő fölszólalhatott az ellen, ami nem szerinted való. Add meg, hogy ez a néked való engedelmesség a te országod megvalósulásának a reménye és akarata hadd lehessen a mi szívünkben is. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai vasárnapon elénk adtad, hogy milyen a mennyek országa. Bárcsak azon munkálkodhatnánk, hogy megvalósulhasson bennünk és közöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy adtad lehetőségként a gyülekezetet, így adunk hálát a mi gyülekezetünkért, és köszönjük, hogy kegyelmedben megtartottad, hogy kegyelmesen formáltál bennünket. Olyan jó visszatekinteni, Urunk, az elmúlt negyed évszázadra, hogy miképpen működtél te közöttünk, és mit tapasztaltunk meg évről évre, és hogyan vitted tovább azt a gondolatot, amit egy-egy ember szívébe belehelyeztél. Köszönjük, hogy sokan vannak szolgálók, akik téged akarnak szolgálni. Neked szeretnék a dicsőséget adni. Add meg, hogy így folyhassék az életünk, és add meg, hogy akiknek a szívébe helyeztél, szívére helyeztél szolgálatokat, azok megkaphassák tőled áldásként, viszonzásul azt, amit ők áldásként jelentenek a világ számára. Köszönjük, hogy így szeretnéd megvalósítani gyülekezetünkben, egyházunkban, a kereszténység között a te országodat. Ezért könyörgünk, hogy mindenki, aki néked szolgálni akar, lelkészek, esperesek, püspökök, felügyelők, presbiterek, és kiki, aki a maga helyén megteszi a dolgát, valóban a te akaratodat cselekedve, a te dicsőségedet munkálva, a te országodat valósíthassa meg, mert erre van szüksége a világnak, Urunk. Add meg, hogy ne legyünk ennek akadályai. Hálás a szívem, Uram, hogy te megtartottál bennünket itt, ebben a Kárpát-medencében is, népünket, nemzetünket, országunkat. Köszönjük, hogy olyan sokszor voltak háborúink, forradalmaink, olyan sokszor elbuktuk, olyan sokszor vereséget szenvedtünk, de köszönjük, Urunk, hogy mégis megtartottál bennünket a hazában. Áld meg bennünket ezen az ünnepen is, hogy neked tudjunk hálát adni, hozzá tudjunk könyörögni, hogy megtarthasd életünket, hogy gazdagíthasd azt, és abban a szabadságban élhessünk, amit egyedül te tudsz nékünk adni. És mindaz, ami ez emellett van, vagy ez ellen van, az hadd rombolódhasson le a te kegyelmed által. De köszönjük, Urunk, hogy egyenként is gondod van reánk, így adunk hálát, Urunk, most Mártonért és Jankáért. Add meg, hogy Janka ebben az állapotban, ami nem szokványos, és most először van az életében, hadd élhesse át jelenlétedet, kegyelmedet, a meggazdagító ajándékodat. És Mártonnak is add meg azt, ami az apaság csodája, hogy átélhesse, mit jelent az, amikor te a szívünkre helyezted a gondolatot, hogy ketten lesznek egy testé, és az a feladatunk, hogy őrizzük és műveljük a kertet, meg sokasodjunk és szaporodjunk. Add meg, hogy ezek lehessenek a szívükben, és hálás szívvel állhassanak te előtted. De így adunk hálát, Urunk, a házasságainkért, a gyereknevelésünkért. Így könyörgünk hozzád az anyagi lehetőségeinkért. Köszönjük, hogy te adod meg nekünk naponta azt, ami szükséges számunkra, és te gazdagítod meg az életünket jelenléteddel, kegyelmeddel. Hálás a szívem, Uram, hogy gondolhatunk azokra is, akik magukról nem tudnak gondoskodni. Add meg, hogy a feléjük való szolgálat erősíthesse a magukról való gondoskodásnak a vágyát. Segíts bennünket, Urunk, hogy azok, akik nem tudnak megélni, magukról gondoskodni, azok a te kegyelmedet megismerve haladhassanak előre. Használj bennünket ebben a szolgálatban, Urunk, a te dicsőségedre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, legyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Egyet elfelejtettem hirdetni, látom konfirmandusok vannak itt, hogy 29-én a reformáció ünnep előtti szombaton kezdjük a konfirmációt, tehát 9-re akkor várom a konfirmandusokat ide. Szeretettel várom azok, akik már jelentkeztek, és ha van még valaki, aki a 12. életéve körül van, azok bátran jelezzék, és a 29. szombati indulásra szeretettel várom őket is. Folytassuk megkezdett énekünket, a 443-as számú éneket.
Pár szót a tegnapról szólnék, hogy...
Persze.
Oda voltunk egy rendüláson. A tegnapi nap folyamán a gyülekezettel oda voltunk Boldogkővár alján egy kisebb kiránduláson, és nagy örömömre szolgált, hogy nagyon sokan el tudtunk jönni. Kissé aggódtam én is, hogy mivel egy szívvel és lélekkel én igyekszek együtt lenni azokkal, akik a gyülekezetben vannak, kicsit aggódtam, hogy az időjárás miatt majd kevesen fognak eljönni. Volt egy-két ember, aki visszamondta emiatt a kirándulást, hogy valószínűleg nem lesz olyan felhőtlen az együttlét, szó szerint, mert kicsi felhős időben indultunk, nagy közben. Az eső is esett, de csodálatos volt megtapasztalni, hogy ahogyan odaértünk, eltelt ugyan egy-két óra hossza, de akkor is tudtunk örömmel együtt lenni, tudtunk szeretettel együtt lenni, és nem feltétlenül arra figyeltünk, hogy milyen az időjárás, hanem örültünk, hogy együtt lehetünk. És egy-két óra elteltével csodálatosan kisütött a nap, és nagyon szép ragyogó időjárás volt. A várból is mindent lehetett látni, a messzeségből, hogy gyönyörű szép őszi táj, ahogyan a falevelek szinte aranylottak mindenfelé, és ahogyan a felhők, még egy-két felhő ott úszott az égen, annak az árnyékát lehetett látni a földön. És nagyon jó érzéssel tértem haza ebből a kirándulásból, és örülök, hogy a testvérek nagy része, sokan-sokan eljöttek, és nem az időjárásra tekintettek, hanem arra, hogy együtt lehetünk. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! És akkor énekeljük az Adj erő szívet, hogy legyünk hívek. Második versen.